Sír Hasírim, az imádás misztériuma. 24. előadás. Ilyen a kedvesem. Az énekek éneke 5. fejezetében a kórus azt a kérdést teszi fel a menyasszonynak, miben különb a kedvesed más kedvesénél, te legszebb a nők között? Miben különb a kedvesed más kedvesénél, hogy ennyire kérdez minket? Válaszul a lány, leírja a vőlegény szépségét, idézem. A kedvesem fehér is, piros is, ezer közül is kiválik, feje színtiszta arany, a haja, mint a pálma koronája, fekete, mint a holló, szemei, mint a galambok a patak mellett, tejben fürödnek, bőséges vízfolyás mellett pihennek, orcái, mint a balzsamágyak, amelyek illatos füveket teremnek, ajkai liliomok finom mirhától csepegnek, keze aranyhenger, tarzis kővel kirakva, teste elefántcsont zafírral borítva, lábai márványoszlopok aranytalpon állna, termete, mint a Libanon, pompás, mint a cédrusok, szája merő édesség, ő maga egészen kívánatos. Ilyen a kedvesem, ilyen a szerelmem, Jeruzsálem leányai. Mindez az énekek éneke 5. fejezetében van, 9-től a 16. versig. Ez az elragadtatott dicséret bibliai mintája mindazoknak a dicséreteknek, amelyeket Isten szerelmesei szívükben átéltek, és nem egyszer szavakban is kifejeztek. Avilai Szent Teréz, akinek tanítását most kicsit alaposabban szemügyre vesszük, a lelki életre vonatkozó magyarázatai közben időnként második személyben kezd beszélni Istenhez, és ilyenkor bőséges dicséretben tör ki. Egyetlen ilyen részletet idézek a tökéletesség útjából, amikor azt fejtegeti, hogy imádság alkalmával meg kell fontolnunk ki is az, akivel beszélünk. Idézem, ó mennyei uralkodónk, mi csodálatos a te mindenhatóságod, és végtelen a te jóságod. Magad vagy a bölcsesség, nincs kezdeted sem véged, tökéletességeidnek nincsenek határai, végtelenek és felfoghatatlanok. A csodáknak feneketlen óceánja vagy. Szépséged magában foglal minden szépséget. Magad vagy az erő és a hatalom. Idézetbe zárva. Az ilyen dicsőítő kitörések nem ritkák Teréznél, és nem is mindig ilyen rövidek. Kicsit teológikusabb nyelvet használ, mint az ókori Sír Hasírim, amelynek két anyaga egyrészt a földi szerelemben, másrészt talán az ószövetségi kínlatkoztatás körén kívül eső mítoszokban gyökerezik, de az a rajongó lelkesedés, amely szavain átüt, olyan spontán és erőteljes, hogy nincs az a mennyasszony, aki több lelkesedéssel tudna beszélni földi jegyeséről. Ebben rejlik a belénk öntött szemlélődés fontossága, aki megízlelte Isten lényét, minden magyarázat nélkül is megérti, hogy egész valója Isten dicsőítésére szolgál, Isten rajongójává válik. A fönt idézett bibliai hely, a vőlegény dicsérete a következő szavakkal kezdődik, a kedvesem fehér is, piros is. Az én alkalmazott értelmezésemben ez kétfajta Isten élmény leírására szolgál, a piros, a pünköst élmény, főképpen közösségben, lelkes, karizmatikus összejöveteleken, bár a pünkösd élmény nem korlátozódik a közös összejövetelekre. A fehér az eukarisztia élmény, a szentostya fehérsége a monstrancia aranyába foglalva, jó lehet, mint tudjuk, az eukarisztia élmény sem korlátozódik a szentségimádásra. Volt egy idő, amikor nagy pünkösdi lelkesedésemben arra gondoltam, hogy az egyház eukarisztikus kora a karizmatikus megújulással lejárt, és új pünkösdi korszak kezdődött. ez tévedés volt. A Szentlélek éppenséggel az eukarisztia imádására ösztönöz. Visszaemlékezhetünk, hogy a Duken Weekend alkalmával mint Peti Gallagher, mint David Mengen az oltári szentség előtt részesült a Szentlélek megtapasztalásába, nem pedig pünkösdi kézrátételes technikával. Azt hiszem, akkor többen voltak így. Azóta pedig se szeli, se száma az olyan katolikus, karizmatikus közösségeknek, amelyek az eukarisztia imádásának különleges fontosságot tulajdonítanak, mint például a nyolc boldogság. Téveigésem nem tartott sokáig, szinte panaszos sívogatását éreztem magamban az Úrnak, amikor a szentségi adorációt elhanyagoltam. Eleinte nem volt könnyű az imádásban kitartani, de amikor hozzászoktam, hogy ne érzelmeimre és idegállapotomra hallgassak, hanem egyszerűen helyezzem magamat az Úr jelenlétébe és bízzam rá a többit, a kitartás meghálálta magát. Papi életem során nem sokat voltam szabadságon, főképpen nem kikapcsolódás céljából, de egyszer megengedtem magamnak ezt a luxust, és néhány napot a Bakonyban, a Balinkai plébánián töltöttem, ahol semmiféle programot nem csináltam, kizárólag pihentem és imádkoztam. Az ottani templomban történt, hogy mind erősebben kezdtem érezni az Úr jelenlétét az oltári szentségben. Tekintetem imádság közben a tabernákulum ajtajára irányult. Az ajtón lévő fehér redős függöny egyszer csak sejmesen elevenné vált, mint egy új dimenziót öltött. Érezni kezdtem benne azt a sajátosan más jelleget, ami a belénk köntött szemlélődést minden érzelmi élménytől megkülönbözteti. Nem volt ez látomás, és nem volt egyesülő ima sem. A nyugalmi imának egy intenzív jelentkezése volt, amelyet az jellemzett, hogy az isteni kenetet nem önmagamban érzékeltem, hanem az eukarisztikus jelenlét térbeli pontján. Aztán bejött valaki a templomba, aznap be is akartam kukkantani Székesfehérvárra, a buszon a látnivalók magukra vonták érdeklődésemet, és a nyugalmi ima megszűnt. Itt is helytelenül viselkedtem. A kirándulást el kellett volna halasztani, nem volt ugyanis találkozom senkivel, és az Úrral kellett volna maradni. Ha nem becsüljük meg Istennek ezeket a látogatásait, ő nem erőlteti ránk őket. Lesznek talán, akik azt gondolják, hogy amit itt mondok, az nincs összhangban keresztes Szent János tanításával. Ő a Kármelhegy útját bemutató híres ábráján nem csak a földi javak útját hibáztatja, hanem az égi javak útját, vagyis az Isten élvezést is úgy ábrázolja, mint ami nem vezet sehova. Ezeket keresve keveset szereztem, időt vesztettem, s nem jutottam sokra, jobb a szűk út, mondja. Helyette a semmi útját, a mindenről való lemondás útját javasolja, olyannyira, hogy egyesek párhuzamot vonnak a buddhista misztika és keresztes János misztikája között. Az igazság az, hogy János a belénk öntött szemlélődés minden fokozatát épp úgy ismerte és élvezte, mint Teréz. Ugyanakkor épp úgy, mint Teréz, pontosan tudta, hogy a lelki örömök élvezete még nem egyesít bennünket Istennel, hanem csak a minden teremtményről való radikális lemondás és Isten akaratának föltétlen teljesítése, ami nem más, mint a kereszt szűk útja. Ez nem eltérés Teréz tanításától, ezt Teréz is állandóan hangoztatja. Művei tele vannak azzal a folyton ismételt kijelentéssel, hogy a lelki életben az önmegtagadás és alázat játssza a főszerepet, és ennek egyik eleme az is, hogy a belénk öntött szemlélődést nem szabad követelnünk, elvárnunk, másoktól irigyelnünk, hanem meg kell lennünk nélküle, annál is inkább, mert a szemlélődés örömeit súlyos szenvedések kíséri. Ezeknek a szenvedéseknek elméletét dolgozza ki aztán keresztes Szent János, Sokszor bizony nehézkes skolasztikus fejtegetésekkel, amelyek nem a középkori nagy skolasztika csúcsain járnak, hanem egy újkori már hanyatlásnak indult skolasztika tüneteit mutatják. Ám de maradandó tanítást ad ezekben a lélek sötét éjszakájáról, amely megtisztít bennünket földi ragaszkodásainktól. Ez a megtisztulás azonban nem az én és a nem én határainak lebontásához vezet, mint a buddhizmusban, hanem az Istennel való egyesüléshez. Hadd jelentsem ki világosan, Keresztelő Jánosnál Isten nem semmi, hanem pozitív valóság és végtelen gyönyörűség. Aki a szellemi páros éneket és az élő szeretetlángot olvasta, annak erről semmiféle kételje nem maradhat. Itt még egyszer utalok az előző előadásban is említett ellentmondásra, amelyet Teréz tanításában felfedezni véltünk. Egyfelől azt mondja, hogy legyünk meg csak belénk kötött szemlélődés nélkül, ha Isten nem részesít benne, másfelől azt állítja, hogy Isten mindenkit meg akar itatni a belénk öntött szemlélődés élővizével. Ez az ellentmondás kézzelfoghatóvá válik a Tökéletesség útja című, az első sarutlan kármelita rendház nővéreinek írt művében. A 17. fejezetben meggyőzően mondja, ha bár ebben a házban mindenki imádságos életet él, abból legkevésbé sem következik, hogy mindenki szemlélődő. Ez lehetetlen volna, és ez a gondolat szolgáljon vigasztalásul annak, aki nem volna az. A szemlélődés Istennek rendkívüli ajándéka, amely az üdvösségre egyáltalán nem szükséges. Az Úr nem kívánja azt tőlünk. Idézet bezárva. Ugyanakkor a 19. fejezetben, mint már idéztem is, Teréz teljesen megfeledkezik arról, hogy korábban ezt írta, ugyanis hosszabb szünet állt be a mű írásában a 18. fejezet után, és így beszél. Teljesen bizonyos, hogy akik csak el nem maradnak az úton, mind meg fogják kapni ezt az élő vizet. Érte rajta a szemlélődést, ami Teréznél mindig a belénk köntött szemlélődést jelenti. Teréznek ugyanis nem volt szokása elolvasni, amit korábban írt. Ezt idővesztegetésnek érezte volna. Ő hallatlanul energikus lény volt, írni is úgy írt, mint a tiprólánc lett volna a tollán, ékezeteket, írásjeleket nem használ, vulkanikus lényéből úgy áradt a mondani való, mint az olvat láva. Tévedés volna azonban azt hinni, hogy álláspontja is ingadozó volt. A 20. fejezet elején eszébe jut, hogy korábban más húrokat pengetett, és egyértelműen tisztázza álláspontját. Idézem, úgy tűnhetik fel, hogy az előbbi fejezetben ellentmondásba keveredtem önmagammal, mert midőn vigasztalgattam azokat, akik nem jutnak el a szemlélődés színvonalára, azt mondtam, hogy az Úrnak különböző útjai vannak, amelyek mind ő hozzá vezetnek, amint hogy sokféle lakás is van a mennyországban. Ugyanezt mondom most is. Csak hogy őszent felsége ismeri a mi gyarlóságunkat, s amilyen irgalmas, gondoskodott minden eshetőségről. De azért nem mondta, hogy ezek jöjjenek ezen az úton, azok pedig ama másikon, hanem ellenkezőleg olyan jóságos volt, hogy senki előtt nem zárta el az élet vizének útját. Idézet bezárva. Teréz álláspontja tehát egyértelműen az, hogy a belénk öntött szemlélődés a keresztény lelki élet rendes vonalába esik. Gyakorlati okokból azonban mindig vannak olyanok is, akik buzgóságuk ellenére sem válnak Isten élvezővé. Saját tapasztalatom szerint ilyenek lehetnek az erősen gátlásos, szorongó személyiségek. Magam is ilyen voltam, ezért történt a Szentlélekben való megkeresztelkedésem, olyan nehézkesen és több lépcsősen, hogy mégis elszabadult bennem valami, azzal függhet össze, hogy van személyiségemnek egy lírai, bohém, halihó, tigris oldala is. De a nyárspolgári beidegzések lehetnek olyan erősek is, hogy megakadályozzák az érezhető Isten élményt. Hangsúlyozom csak az érezhetőt, mert a hit homályában megtapasztalt Isten épp olyan valóságos és épp olyan gyönyörű. Ugyanígy hatnak különböző idegzeti rendellenességek, mint a kényszerneurózis, hisztéria, depresszió, ezek ellen bizonyos mértékben lehet küzdeni, de akiknek alkatára ezek túlzottan rányomják bélyeüket, jól teszik, ha nem állnak neki szellemi örömökről ábrándozni, hanem teljes odaadással gyakorolják az imádságnak azokat a módjait, amelyek lelki berendezésüknek inkább megfelelnek. Testi betegségek, vagy a túlságosan csapongó fantázia is akadályai lehetnek a belénk kötött szemlélődésnek, ilyeneknek, akik nem képesek a figyelmüket összeszedni, Teréz ezt ajánlja, idézem, az ember ilyenkor sokkal jobban teszi, ha nem búsul emiatt, hanem belenyugszik abba, hogy egyelőre nem képes az ő szegény, megbolondult értelmét észretéríteni, és imádkozik úgy, ahogy tud. Vagy esetleg ne is imádkozzék, hanem tekintse betegnek a lelkét, és engedje, hadd pihenjen meg szegény. Ő maga pedig töltse idejét valami más erényes foglalkozással. Ez a tanács azoknak szól, akik már gondosan vigyáznak magukra, és megértik, hogy nem lehet Istennel és a világgal egyszerre beszélni. Idézet bezárva. Emlékszem Teréznek egy levelére, amelyben egy depressziós hajlamú fiatalembernek azt javasolja, hogy sétálva próbáljon elmérkedni, olyan helyen, ahonnan lehet látni az eget. Kimondhatatlanul bölcs tanács. Ha mindehez még hozzáveszünk, amit az előző fejezetben kifejtettem, hogy a szorosan vett misztika és a hit általános értelemben vett misztikus jellege között nincs elvi, csak fenomenológiai különbség, meg fogjuk érteni, hogy ezek a tanácsok nem értékelik le az imádkozót. A zene is imává lehet. Mikor ennek az előadásnak a szövegét írtam, a számítógép hangszórójából Stravinsky tűzmadara szólt. Bár azt hiszem, ehhez a műhöz valamilyen mágikus tartalmú mese tartozik, noha ebben zenei műveltség hiány nem vagyok egészen biztos, én nem ebben a kontextusban fogadtam. Engem ez a zene imádságra hangolt. Istenben fürtette meg szívemet. Nemrég idéztem Terésztől, amit Istennek mond, szépséget magában foglal minden szépséget. Mivel ez így van, minden szépség jelzés Istenről, csak az öncélú szépség tévút. Volt egy időszak, amikor sokat jártam hangversenyre. Egy kínos köhögés tett azóta óvatosabbá, és akkor a zene szépsége összekapcsolódott bennem Isten szépségével. Egy szentségimádáson fogant meg bennem a következő vers. És zene is vagy, zengő, viharzó, hullámtörés, üstdob, sziklákon, hegedű áram, klarinét jajszó, álmom, gyönyörűm, boldogságom. Hallgatlak, és túl vagy a hangon, megmérlek, és túl vagy a távon, finoman fakuló fúval a fantom, álmom, gyönyörűm, boldogságom. Hörgő tölcsérek törnek magasba, tomboló titkodat imádom, szédülő szívem szilaj kalandja, álmom, gyönyörűm, boldogságom. Pontosan már nem tudok visszaemlékezni, mennyi alakult ki a versből szentségimádás közben, és mennyi otthon az íróasztalom mellett, csak azt tudom, hogy bár a vers végül imádság, ilyenkor a fantáziában alakuló verssorok inkább akadályai az imádságnak. Eltérően azonban attól, amit korábban a nyugalmi ima jelentkezéseiről mondtam, itt nem tartom hibának, hogy az oltári szentség előtt versen gondolkoztam. Mert az ihletett pillanatokban megjelenő sorok bizony hamar szétfoszlanak a fantáziában, akár az álom. És amikor ez a vers fogant, egyáltalán nem voltam belénk öntött szemlélődés állapotában, az összeszedettség imáját próbáltam végezni jól-rosszul, és az többé-kevésbé tőlünk függ, akaratlagosan újrakezdhető. De például szent mise közben nem lehet ugyanezt megtenni. Hiába hoz elő versorokat az öntörvényű fantázia, és bizony mondom megteszi, a miséző nem foglalkozhat ihletével. A mise cselekményével kell foglalkoznia. Ilyenkor föl kell áldozni a véges szépséget a végtelen szépség kedvéért, aki magában foglal minden szépséget. Cupertinói Szent József olyan misztikus volt, aki zene hatására rendkívül könnyen került elváltozott tudat állapotba, a belénk öntött szemlélődésnek abban a fokozatában, amikor a szellemi képességek aktív működése teljesen föl van függesztve, és amit elragadtatásnak, extázisnak hívunk. Avilai Szent Teréz így ír az elragadtatásról. Idézem. A lélek keresi Istent, egyszerre csak érzi, hogy rendkívül nagy és édes gyönyörűség kíséretében majdnem teljesen valami ájulás félébe esik. A lélegzete eláll, testi ereje egészen elhagyja, úgyhogy még a kezét is csak nagy nehezen tudja mozdítani, szeme bezáródik, anélkül, hogy akarná, ha pedig nyitva tartja, akkor sem lát úgyszólván semmit. Ha olvas, nem képes egy betűt sem kimondani, sőt, még felismerni is elég tudja a betűket. Hallani hall, de nem érti, amit mondaná. Érzékeinek tehát semmi hasznát sem veszi. Legfeljebb abban akadályozzák, hogy öröme teljes legyen, és így inkább csak ártalmára szolgálnak. Beszélni nem tud, mert képtelen elgondolni is egy szó. És még kevésbé van hatalom, amely csak egyet is ki tudna vele ejtetni. Ugyanis az összes testi erő elmegy, de ugyanannyival gyarapszik a lelki erő, hogy annál jobban tudja élvezni boldogságát. Az érzéki részre átáradó boldogság is igen nagy és szembeszökő. Eddig az idézet. Vannak Terézétől eltérő elragadtatási élmények is. Betlehemi boldog Miriam teljesen elvesztette a kapcsolatot a külvilággal, eszméletlen állapotba került, néha igen hosszú időre. Ő nem tudta, hogy ez misztikus kegyelem. Azt hitte lusta és elalszik. Ó, anyám, megint elalszom, panaszkodott a perjelnőnek. A perjelnő viszont tudta, mi az. Aludjon csak el, nyugodtan leálljon, mondta nagyvonalúan. A kis arab lánynak nem árulták el, hogy rendkívüli kegyelmei vannak, nehogy eltalálja bízni magát. A nyugalmi ima, az egyesülés imája és az elragadtatás folytonos sort alkotnak, mindegyiknek az a lényege, hogy a lélek fogalmon túli módon fogadja be Istent. A lelki képességek aktív működése a nyugalmi imában nincs fölfüggesztve, az egyesülés imájában már majdnem teljesen, az elragadtatásban pedig teljesen. Az értelem passzív módon működik, befogadja a misztériumot. Teréz erről így ír, idézem, azon törtem a fejemet, mit csinál ilyenkor a lélek. És íme az Úr így szólt hozzám, egészen megemészti magát leányom, hogy annál jobban belém merüljön. Már nem ő az, aki él, hanem én élek ő benne. Mivel nem képes felfogni azt, amit ért, nem értvén ért. Idézetbe zárva. Keresztes Szent János hiába is fejcsóválva a lelki javakról, könnyen esett elragadtatásba, s volt, hogy Terézzel beszélgetve őt is belesodorta. Mindez bármi szokatlan, nem más, mint hit tapasztalat. Hiszen a hit paradox módon homályban lát. Megértésen túli módon fogadja be a gyönyörű kedvest, aki ezer közül is kiválik, mert transzcendens titok. Kovács Gábort hallották.